Olvasunk ma reggel igét a Pál apostolnak az efézusi beliekhez írt leveléből. Efézus 2, 1-től 7-ig lesz az ige, amit elolvasunk. És azt a címet adtam ennek a fejezet résznek, hogy kik vagyunk Jézus nélkül, és mit tett értünk Isten. Tehát Efézus 2, 1-től 7-ig. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hogy kik vagyunk Jézus nélkül, és mit tett értünk Isten, mi akik sokat olvassuk az igét és együtt vagyunk, azokat a gondolatokat, mondatokat, amiket most olvastunk és hallunk az igéből, ezt sokszor hallottuk és olvastuk. És azt gondolom, hogy annak ellenére mindig jó megállni, és újra és újra hálát adni azért, amit itt olvastunk. Az, amit olvastunk, hogy megelevenített Isten bennünket, más fordítás azt mondja, hogy feltámasztott minket a halálból. A hívő ember érti ezt, hogy mit jelent. Erről szeretnénk beszélni ma délelőtt, amit itt az ige mond, és hogy Pál apostol kifejti ezt, hogy miért kellett megeleveníteni bennünket, miért kellett Istennek feltámasztani bennünket, akik látszólag nagyon, nagyon is aktív és élő fizikai testileg élő életet élünk. Az első gondolat, ami előttem volt, amikor ezeket az ige verseket elolvastam, egy olyan kép volt, ami ugyan nem ide tartozik, de mégis az jutott először eszembe, hogy olyan az élet, mint egy céllövölde, hogy ugye odaállnak, itt látjuk a képen, nem tudom mennyire látszik a képen, hogy az emberek odaállnak egy ilyen félreállított vagy elállított puskával a céllövöldébe, és megpróbálnak valamit lelőni, hogy nyerjenek valami kis értéktelen vacakot. És sokszor így van az ember az életével, hogy azok a célok, amiket kitűznek az emberek, vagy kitűzünk, azok hasonlóan sokszor értéktelenek, bár lehet, hogy nagyon értékesnek tűnnek, de ennek ellenére, hogy nagyon sok célt kitűz az ember maga elé, ennek ellenére mégis nagyon sok esetben azt látjuk, hogy eleve eltévesztjük a célt, hogy nem sikerül, nem csak lelőni azt a célt. Én egyszer próbáltam ilyet egy ilyen régi gyerekkoromban, egyszer egy ilyen célövöldébe, de hát nem sikerült eltalálnom semmit. Inkább az a lényeg, hogy az a szempont, azok a szempontok, amik Isten szerint, a Biblia szerint helyes célok, azokat nem tudjuk, azokat nem találjuk Isten nélkül, azokat eltévesztjük, az egész életünk egy céltévesztett élet. Ahogy ezt az ige mondja, hogy Isten kegyelmi nélkül céltévesztett emberek vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akik ugyanolyan pozitívan, mint egy célövöde odaálló ember, hogy majd én valamit lelövök, ugyanígy azt gondoljuk, hogy minden, ami előttünk pozitív és jó cél, hogy az emberek látása, tehát az, amikor látjuk más emberek életét, és ugyanezeket a célokat mi is kitűzzük, Erre mégis azt mondja a Biblia, hogy céltévesztett emberek vagyunk. De a hitetlen ember, és mi is talán azt gondoljuk sokszor a szívünkben, hogy ez nem létezik. Nem létezik, hogy céltévesztett emberek vagyunk. Azt gondolhatjuk magunkban, hogy igenis nagyon sok olyan célt elértünk az életünkbe, ami lehet mondani, hogy pozitív, ami lehet mondani, hogy nagyon értékes, vagy nagyon jó. Tehát, hogy mi végül is mondhatjuk azt, hogy sikeres emberek vagyunk. Mondhatja magáról sok ember, és mondják is a világban. Sikeres emberek vagyunk. És akkor mi a probléma velünk? Ugye a probléma az, hogy a Biblia azt mondja rólunk, hogy az egész életünk, az alapállásunk Isten nélkül egy céltévesztett élet, mert nem az Istenhez tartozik ez az élet. Nem Istentől kérdezi az ember a születésétől fogva, hogy mit tegyen az ember azzal az élettel, amit Istentől kapott. Hiszen Isten azt mondja a Bibliában, hogy az életünk nem a magunké, hogy ezt tőle kaptuk, ez az ő ajándéka nekünk, hogy életünk, de övé a mi életünk. Övé a tulajdonjog, ő a tulajdonosa a mi életünknek, kaptuk tőle, és amíg ezt valaki meg nem érti, amíg a szívében ez világossá lesz, meg nem alászkodik valaki Isten, ott addig teljesen más az elgondolása az életről, és azt mondja a Biblia, hogy ha más a célunk, mint Istennek, akkor mi céltévesztett emberek vagyunk. Igazából az, hogy holtak voltunk, ahogy olvastuk itt az igében, ez egy szellemi fogalom, szellemi halálról van szó. Szellemi halál Ádám bűne óta az ember nem tud kapcsolatba lenni Istennel, nem tud kapcsolatot teremteni Istennel. Sok mindent látunk Isten teremtéséből, de nem tudunk vele személyes kapcsolatot teremteni magunktól, az Úr Jézusban való kegyelem nélkül, ahogy itt is olvastuk ebben az ige szakaszban. Ezt mondja a Róma 3.11, itt egy hosszabb ige szakaszt is kiírattam volna, a felsorolja, hogy milyenek vagyunk mi Isten nélkül. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. És akkor mégis hogyan lehetünk Istennel kapcsolatban? Olyan világos és olyan nagy az Istennek a szeretete, hogy kiáltani tudunk hozzá. Hogy akit Isten megszólít, akár az életében, vagy a lelkiismeretében, azokon a céltévesztett helyzeteken keresztül, amikor rájön az ember, hogy az élete mégiscsak nem jó irányba megy, akkor Isten megadta azt a képességet, belénk teremtette azt a képességet, hogy kiáltani tudunk hozzá, hogy segítségül tudjuk hívni Istent, segítségül tudjuk hívni az ő nevét, és ő meghallja, és kapcsolatot teremt velünk Krisztus által. Azért adta Isten a Bibliát, az igét a kezünkbe, nekünk, akik ma a kegyelem korszakában élünk, hogy azon keresztül is elolvashassuk Istennek az üzenetét, a szavát, a kegyelmét, hogy aki hozzáfordul, az semmiképpen nem küldi el. De ugyanezt tapasztalhatja az ember, aki talán soha nem olvasott Bibliát, de a szívében kiállt Istenhez, meghallgatja és válaszol rá valamilyen módon Isten. Válaszol rá úgy, hogy meghallhatja Istennek a hívó szavát, akár úgy, hogy elkerülhet egy gyülekezetbe, egy evangelizációra. Nagyon sok csatornán szól az evangélium, látjuk ma már azokat a internetes és különböző rádiós, tévés csatornákat, ahol szintén szólhat Isten igéje. És milyen nagy dolog az, hogy annyi helyen, annyi helyről meghallható ma az evangélium, legalábbis ugye itt a mi országunkban. Azt olvastuk, hogy vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok, ez volt az oka annak, hogy Istennek meg kell eleveníteni az embert. És a vétek, a bűn, görög szava, ez a hamartia, ez jelenti azt, hogy céltévesztés. Pál apostol leveleiben 60-szor fordul elő ez, nem én számoltam meg egyébként, hanem ezt olvastam, hogy ennyiszer fordul elő ez a szó, ami az elég soknak mondható, tehát lehet látni ebből a számból is, hogy ez egy nagyon fontos fogalom. Nagyon fontos fogalom, amit Isten azért adott nekünk, azért világosítja meg a számunkra, hogy megérthessük, hogy mi is igazából a bűn, mi is a céltévesztés. Ugye itt világos a Bibliában ez, hogy nem egy darab határozott tettet, vagy valamilyen konkrét bűnt jelöl csak ez a szó, hanem egy olyan állapotot, amelyből következnek a cselekedetek, amiből következnek, ahogy szoktuk mondani, bennünk van a bűngyár, és egyes bűnök következnek belőle. Amit belül az ember terem, abból jönnek ki ugye a termések, következmények. És ez egy olyan káros hatalom, amely az embert uralja. Nagyon erős fogalmak ezek, de a Biblia világosan mondja ezt, és mi is azt hiszem, aki őszinte magával, az tapasztalhatja, hogy mennyire igaz ez, hogy a bűn uralja az embernek az életét, a szívét azért, mert teljes mértékben alá vagyunk rendelve neki. Ugyanez ez egy másik gondolatmenettel azt lehet mondani, hogy a bűn, ahogy az ige mondja, minden emberre elhatott. Egyetemes, ugye ezt mindegyikünk hívő emberek jól tudjuk, ahogy az ige mondja, a Róma 3.23, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Tehát a bűn nem olyan, mint egy betegség, hogy némelyek elkapják, sok embert megtámad, de vannak, akik mentesek alóla, mentesek maradnak, nem ilyen. Minden embert behálózza, hogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt, hogy behálózza az ember életét a bűn. És ez nem egy alkalmi kitörés, nem egy olyan dolog, ami éppen csak ott van az életünkben, hanem minden ember állapota. És az, hogy állapota, ez azt jelenti, hogy nem tudunk magunktól kitörni belőle. Hogy nem tudunk máshogy élni, csak ennek a bűnös természetnek a rabszolgájaként tudunk élni, ahogy szintén mondja ezt az ige, hogy a bűn egy olyan hatalom, amelynek az uralma alatt él az ember. Az ember uralma alatt tartja. Azt jelenti, hogy függünk tőle, és az egész életünket ellenőrzése alatt tartja. Olyan, mint egy főnök, mint egy király, aki uralja az ő szolgái életét. Tehát a bűn hatalma olyan nagy az emberen, hogy a legbelső lényünkbe hatol be, és teljesen hatalmába kerít bennünket. Mint ahogy egy ellenség elfogja egy országot. Ezt mondja a Biblia a bűnről. Ezért nem játék a bűn. Ezért nem lehet ugye elbagatelizálni, vagy azt mondani, hogy hát az Isten majd megbocsát. Mert ez igaz, hogy az Isten megbocsát, és ez, erről van ebben az ige szakaszban is szó, de nagyon jó mélyen megérteni, hogy milyen nagy szükségünk van az Isten kegyelmére, hogy mi rabszolgái vagyunk a bűnnek, hogy minket a bűn a hatalma alatt tart, mióta megszülettünk, attól függetlenül, hogy nagyon sok jó tett is van az életünkben. Lehet mondani, hogy nagyon sok jó dolog van az életünkben. Ugye a hitetlen emberek fölháborodnak ezen a megfogalmazáson, amit itt most elmondtam, de talán csak addig, amíg valaki őszintén nem néz a tükörbe, vagy amíg meg nem világosítja Isten a saját életünket, az indítékainkat, a céljainkat, hogy mit miért csinálunk. Amíg meg nem mutatja nekünk Isten az ő szeretetéből azért, hogy megmenthessen belőle, meg nem mutatja, hogy kik is vagyunk valójában. A János 8.34-ben mondja az Úr Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszik, rabszolgája a bűnnek. Ezért nagyon fontos ez. És azt mondja az ige, hogy melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, ez volt a mi élethelyzetünk is. Isten nélkül úgy éltünk mi is, ahogy a sátán kialakította ezt a világot, ezt a világrendszert. És ezért mondja az igaz 1 János 2.15-16-ban, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. Ez van, hogy az ember a világ divatját, törekvéseit, szokásait, felszínességét, képmutatását, pénzimádatát, önteltségét, stb. Tehát nagyon sok dolgot föl lehet sorolni, követi az ember. annak ellenére követi, hogy sokszor magának megint is megvan róla a véleményünk, a rossz véleményünk, mégis azt tapasztalhatjuk, hogy ugyanezeket követjük, amíg Isten nem szól bele az életünkbe. Ugyanezek a célok lesznek előttünk, főleg ha visszanézünk arra az időszakra, amíg Isten nélkül éltünk, hogy mennyire igaz a Bibliának ez a véleménye az mi életünkre is. És azt mondja, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint. Jártunk ebben, de milyen nagy kegyelem az, hogy Isten kínálja a megtérést, ami azt jelenti, hogy nem a világ folyása szerint akarok járni. Nem úgy szeretnék járni, ahogy a világ diktálja, hanem Istennek az akarata szerint, amit a Róma 12:2 jól ismert verséből így mond az ige, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, aki elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Egyedül a bennünk lakó új élet, amit Istentől kapunk, azt tudja legyőzni ezt a világot, a világnak ezt a szellemiségét, ezt az egész szándékát, hogy éljünk úgy, ahogy a világ fejedelme diktálja, hogy ő szeretné. Ezt mondja az 1 János 5:4, mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ezért van szükség, hogy újjászülessen az ember, hogy új élete legyen, hogy ez a bennünk élő új élet legyőzhesse a világot, ami konkrét hétköznapi életünkben is. Azt mondja az ige, hogy addig, amíg valaki nem ismeri az Úr Jézusban a kegyelmet, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint éli az ember az életét. Ugye az világos a számunkra, akik itt együtt vagyunk, hogy nem vagyunk önálló lények. Az ember szellemileg vezérelt lény, olyanok vagyunk, akinek szüksége van arra, hogy valamilyen hátulról, valamilyen belső vezérlést kapjon. Sokan persze erre azt mondják, hogy ez nem igaz, mert mi magunk döntjük el, hogy mit csinálunk. Magunk döntjük el, hogy merre megy az életünk, mit akarunk, milyen célokat tűzünk ki. És ebben a világ fejedelme nagyon taktikusan eltakarja magát, hiszen mindig is a hazugság atya volt, és eltakarja azt, hogy ő mutatja a célokat, ő mutatja azt, amivel belemegy az ember, amivel aztán ugye a mézes madzagot belógatva bennünket gyakorlatilag a halálba visz, mert az a célja, hogy megölje az embert. Hiszen, ha nem az Isten befolyása alatt áll az ember élete, akkor a világ fejedelme alakítja az életünket. Még ha sokan megmosolyogják ezt, a hitetlen emberek, pedig azt lehet látni, hogy egyre több ember érintett az okkultizmusban, ami mögött a sátán áll, és az emberek azt gondolják, hogy ez az ő életüknek a megjavítására, megjobbítására, vagy arra, hogy megtudják, hogy mi lesz az életükben, arra van, nincs mögötte semmilyen sátáni szellemvilág, vagy rossz dolog, azt gondolják az emberek, akik ebbe belemennek hiszékenyen, és aztán tényleg tönkre megy az életük, hogy ez jó irány. De milyen jó, hogy mi hirdethetjük, mondhatjuk, és hívhatjuk az embereket az Úr Jézushoz megtérésre, hogy megszabadulhassanak azokból a megkötözöttségekből, amit pontosan ezek a hiszékeny gondolatok okoznak a számukra. Hiszen, ahogy az előbb is említettem, mondja az ige a János 8:44-ben, hogy a sátának az a célja, hogy megölje az embert, hiszen ő emberölő volt kezdettől fogva. Minden dologban hazudik, és a hazugság atya. Annak ellenére, hogy sokszor talán egészen másként mutatja magát. Ezért mondja az Efézus 6:12-ben az ige, amit majd fogunk olvasni az Efézusi Levél tanulmányozása során, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségnek világbírója ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Ez az ige is azt mondja, amit az előbb is, ahogy az Efézusi Levél elején, itt a második levélben is mondja Pál apostol, hogy az ember nem is gondolja, nem is tudja, hogy milyen harc folyik a mi életünkért a szellemvilágban. Minden emberi életér harc folyik, hiszen a sátának az a célja, hogy ne kerüljön Isten szabadító kegyelme alá senkinek az élete. Egy ember élete se, ha lehetséges. és ezért mindent megtesz, és minden embert személyesen támad, minden embert személyesen akar meggyőzni arról, hogy jó az az élet, amit él. Jó az a cél, jó az, tudsz te magadtól is élni, meg tudod tenni azt, amit akarsz, sikeres az életed Isten nélkül is, kövesd azt, amit én mondok. Ez az engedetlenség félbe a munkálkodó szellem, mondja az ige, ami szerint jártunk mi is addig, amíg nem ismertük meg az Úr Jézust. Hiszen az ősbűn, az engedetlenség, az, hogy a sátán befolyásolta Ádámot, Ádám engedetlen lett és Éva Isten szavának, ez volt az a bűn, ami az ember alapállása lett később, és ezt gondolja ma is talán minden ember addig, amíg tényleg meg nem ismeri az Úr Jézust, hogy nekem nem mondja meg senki, se Isten, se a Biblia, se más emberek, hogy hogyan éljek. Majd én tudom, majd én eldöntöm, mit csináljak, mert én okos vagyok, én tudom, mi a jó nekem. Tudjuk, mi a jó nekünk. Milyen sokszor kiderül, hogy amire azt gondoltuk, hogy a legjobb nekünk, az egy csapda volt, és milyen sok valóban szomorúság és nehézség jön abból ki, hogy eltévesztjük az irányt. És szeretné a hívőket is, bennünket is megkörnyékezni az ellenség, hiszen azt mondja az ige, maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává, mondja ezt a 2. Korintusban az ige. És sokszor azt, amit én úgy gondolom, hogy Isten szerint való, pedig egyszerű hústesti döntés az, amit teszek, vagy ami felé megyek, úgy gondolom, hogy az Isten vezetése, és talán még igeverseket is találunk rá, vagy igéket is, hiszen ebben nagymester a sátán a megtévesztésben, az utánzásban, hogy meg akar bennünket téveszteni. Ahogy Jézus is meg akarta téveszteni, hiszen a megkísértéskor igéket mondott az Úr Jézusnak, minthogyha ezzel, hogy ő igéket mond, ezzel valóban az Isten szavát mondaná neki, de tudjuk, hogy mennyire nem így volt. Mennyire be akarta csapni az Úr Jézust is azzal a gondolkozással, vagy azzal, ahogy idézte az igét, kifordatva, nem odaillően. Ugyanezt teszi velünk is sokszor, és becsap bennünket, a szívünket, és hogyha hallgatunk az óemberünkre, az egoista természetünkre, amire azt mondja ugye az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, ha hallgatunk a saját szívünkre, akkor sokszor áldozatai lehetünk ennek, hívőként is, ahogy a sátán akar bennünket, hogy így mondjam, megtéveszteni. Ahogy olvastuk a 3. versben, hogy mi lett a következménye az Istentől való elszakadásnak, 3 nagyon komoly következménye van. Az egyik, hogy az Istennek kapcsolatban élő szellemi embert arra azt mondja az ige, hogy a hústest akaratát cselekedtük, hogy az Isten által teremtett szellemi lényből gyakorlatilag hústest és irányította a sátán az embert. Ha megnézzük a hétköznapi életet, a célokat, hogy mit mond a világ, mi a fontos, akkor szinte minden dolog mögött ott van a hústestnek a jóléte, a hízlalása. Az, amit így mond a János 3.6-a, hogy ami hústól született hústest az, hogy ami testi eredeti, földi eredeti gondolat, az a célrendszere a világnak. Ennek az Istentől elszakadt világnak az a célrendszere. Azt látjuk, hogy minden területen ez csúcsosodik ki, és egyre nő ennek a hatalma és ennek a szélessége. De Isten nem vállal ebben közösséget, azt mondja az 1 Korintus 15.50, test és vér nem örökölheti az Isten országát. Ugye a bűneset után kijelenti ezt Isten, ugyanezt mondja az 1 Mózes 6.3-ban, és mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy hústest lett. A bűneset egy olyan lehetőséget vett el az embertől, hogy Istennek kapcsolatban, abban a szeretett közösségben éljen az ember, amiben a Teremtő mondja meg nekünk, hogy mi a legjobb, mit csináljunk, hogyan éljünk. De olyan nagy a kegyelme Istennek, hogy ezt helyreállította az Úr Jézus Krisztusban, ezt a kapcsolatot, ezért ad lehetőséget ma a megtérésre. És ma is ezt tapasztaljuk, hogy testkultusz uralkodik ebben az egész világban. Minden területen, és ezt lehet nevezni akár a fizikai értelemben is, a testkultusz különböző irányait nézhetjük, de ugyanez van a tulajdonképpen a hústest egyéb területein is, azokon a lelki területeken, ami az ember érzelmeihez, érzékeihez szól, a különböző szórakozásokban, különböző élvezetekben, mindenféle területen. Nyilván ezt nem részletezem, részletezi ezt Galata 5-ben az ige, ezt nem írtam föl, de tudjuk mindannyian, hogy a hústest cselekedeteiről miket felsorolott az ige. Ezek azok, amik lettek az ember céljai és következtében annak, hogy elszakadt az ember Istentől. A másik következménye elszakadtunk az Istentől az, hogy azt mondta itt az ige, hogy a gondolatok akaratát cselekedtük. Magyarul a gondolatunk is megsötétedett, az emberi gondolat is megsötétedett, az értelmünk is megsötétedett, mondja az ige, hiszen az ember megy a maga feje után, csinálja azt, amit úgy gondol, hogy jó neki. Ezt mondja a Róma 1.21b-ben az ige, ott ugye végig erről van szó, hogy az ember menthetetlen Isten előtt, és azt mondja itt, hogy az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Ez a helyzet, hogy az ember gondolata, szíve megsötétedett Isten nélkül, rosszak a következtetéseink, rossz döntéseket hozunk Isten nélkül. Pedig figyelmeztet bennünket a példabeszédek 3.5-ben az ige, bizodalmad legyen az Úr az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ezt mondja az ige, ne támaszkodjunk a magunk értelmére az Isten nélküli gondolatvilágra. És ez, ami megfertőzte az ember életét, megrontotta, hogy mégis azt gondolja az ember, hogy mi nagyon értelmesek, nagyon okosak, nagyon sok mindent ki tudunk találni Isten nélkül, és ez így is van, hogy látjuk, hogy az emberi szellem nagyon sok mindent képes ennek a földi életnek a jobb átételére, vagy a saját meggazdagodására, vagy sok minden más célt lehetne mondani, vagy a saját hatalmának a kiterjesztésére, még az űrt is meghódítani, ugye erre van, hogy úgy mondjam, erre van esze az embernek, de abban nem tud mit kezdeni, hogy Isten elé kell állni, az Isten ítélete van minden emberen, és hogy azzal, amit tesz, a saját életét, de az utódai életét is tulajdonképpen tönkreteszi, vagy nehézé teszi. Ezért van az, hogy hálát adhatunk, hogy a hív ember szívét, elméjét Isten megvilágosítja. Ő ad világosságot a mi szívünkbe, a mi értelmünkbe, az ő szelleme által, ahogy ezt az Efézus 1.18-ban olvassuk, hogy világosítsa meg értelmetek szemeit, mondja itt Pál apostol, amit már olvastunk, hogy ezt teszi Isten, ha valaki hozzáfordul, ha valaki befogadja az Úr Jézust a szívébe, akkor megvilágosodik az ő értelme, az ő szíve világossá válhat. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, és mondja nekünk, hogy akik befogadják ők, mi leszünk azok, akik világítunk, továbbadjuk az ő világosságát, élhetünk ebből a világosságból, járhatunk ebben a világosságban. A harmadik következmény, ami az Istentől való elszakadásnak a következménye az, hogy azt mondja itt az ige, hogy a harag fiai voltunk, mint egyebek is. Ez az, ami egy nagyon súlyos következménye az ember engedetlenségének, hiszen a bűn Isten haragját vonja maga után, ahogy ezt is a Róma 1-ben olvassuk, mert nyilván van az Isten haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Ez az igazság, hogy Isten ítéletre vont bennünket, hogy oda kell állni az ő ítélőszék elé, minden ember felelős az életére, amit Istentől kapott. És ha valaki nincs ott az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme az életén, azon Isten haragja marad, ahogy a János 3.35 és más igeversek is mondják. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ugyanez, mint az Efézus 2-ben, a harag fiai vagyunk Isten kegyelme nélkül. És a zsidó 10-ben is, a 31. versben elhangzik ez a figyelmeztetés, ez a felszólítás tulajdonképpen, ami azt mondja, hogy retteretes dolog az élő Istennek kezébe esni, ez arra felszólítás, hogy gondolja meg jól az ember, hogy hogyan él, mit tesz azzal, amit Isten mond. Mert ugye lehet azt mondani, hogy mi elutasítjuk azt, amit itt olvasunk az igében. Azt mondjuk, hogy majd kipróbáljuk, hogy így van-e. Kipróbáljuk, éljük az életünket, aztán majd meglátjuk. És minden halogatás, minden olyan döntés, ami erre vonatkozik, hogy majd egyszer, az nagyon veszélyes az ember számára, hiszen nem tudjuk, hogy meddig tart a ma. Ugye a hitetlen ember számára ezt reménytelen helyzetet írja le az ige itt, ahogy olvastuk ebben a három versben, hogy milyen reménytelen az ember helyzete. Milyen reménytelenül él az ember ezekben a szellemi sötétségekben, szellemi sötétségben, és éli azt az életet, ami távol van Istentől, amire azt mondja az ige, hogy céltévesztett élet. Akkor mi a megoldás, és olyan nagy dolog az, hogy itt az ige egyből a megoldást is megadja. És ez a megoldás nem az, hogy nekünk valamit kell tennünk először, hanem azt mondja az ige, de az Isten. És ugyanez van a Titus 3.4-ben is, hogy milyenek voltunk, de az Isten. Ez egy óriási kegyelem, ez a pár szó. Ez a három szó. Ez a kegyelemnek az alapja. Ez a mi életünk változásának az alapja. Hogy az ember reménytelenül elveszett, de az Isten megoldást talált és közbelépett. És olyan jó ezt újra és újra magunkba elmondani és hangsúlyozni, vagy megtanulni talán kívülről is ezt a három szót. Nem olyan bonyolult, ugye? Megtanulunk talán három szót. Bármilyen helyzetben, amikor valamiben ott van az életünkben a bizonytalanság, vagy a saját tulajdonságaink miatt, vagy az élethelyzetünk miatt akár a kétségbeesés is, hogy milyenek is vagyunk, akkor eszünkbe juthat ez. De az Isten. De az Isten kegyelmes volt, és közbelépett. Megoldást talált. Nem azt mondta, hogy ilyen voltál, tudod mit? Akkor keressél magadnak megoldást, old meg, csináld, ahogy tudod. Ebben úgyis jók vagytok, annyi mindent kitaláltok, olyan sok ötletetek van, akkor találtok ki ebben is valamit. Találtok ki olyat, ami elfogadható az én számomra. De olyan világos a Bibliának a leírása abban, hogy nincs olyan megoldás az ember oldaláról. Nem tud az ember az Istenhez menni, hiszen elvesztette a lehetőséget. Ezért vagyunk szellemileg halottak Krisztus nélkül, hogy nem tudunk hozzá menni, de az Isten kegyelmes volt. De az Isten közbelépett. És miért is tette ezt? Mi volt az oka annak, hogy közbelépett? Ennek is világos válasza van ebben az igeversben. Gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett. Ez az oka. Nem azért, mert megérdemelnénk, bár haragot érdemelnénk, vagy ítéletet, ahogy az ige mondja, mégis a jó indulata, szeretete jön felénk. Ez az Isten kegyelmének a nagy csodája, amit csak akkor tudunk mi is gyakorolni más emberek felé, ha megértettük, hogy velünk ezt gyakorolta Isten. Hogy az Isten kegyelme, szeretete az ítélet helyett kegyelemmel, jó indulattal fordult felénk, az ő szeretete jött felénk. Ugyanezt olvassuk az Ószövetségben, Izrael kiválasztásáról is, hogy Izrael népe is azért választotta őket Isten, mert szerette ezt a népet, a szeretetéből választotta ki. Semmi más oka nem volt ennek, semmi emberi oka. Kiválasztott egy népet, mert Isten azt szerette volna, és mint ahogy az ő akarata meg is valósul, mindig amit akar megvalósul, hogy megszülessen a megváltó. Ehhez kellett egy nép, egy ország, egy város, ahol megszülethetett. Egy ország, ahol emberré lett az Úr Jézus. Ahol az Isten emberré lett, ahova elküldhette az ő fiát, hogy, ahogy a Galata levélben olvastuk, amikor ennek eljött az ideje, akkor elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született, hogy megmentsen bennünket. Tehát a megoldás az, hogy de az Isten kegyelme. És mi volt a célja annak, hogy megmentsen bennünket? Hogy megmentsen bennünket, és megmutassa a kegyelme gazdagságát, ezt olvastuk a 7. versben. Ez a célja annak, hogy megtette ezt Isten az Úr Jézus Krisztusban, hogy megmentsen bennünket. Semmi más célja nem volt, Isten szereti az embert, azért is teremtett bennünket, és ezért állította helyre az Úr Jézus Krisztusban a kapcsolatot velünk, akik befogadjuk ezt az Úr Jézus Krisztusban. Az irgalom, ugye két fogalom van itt, az irgalom és a kegyelem. Az irgalom azt lehet úgy is megfogalmazni, hogy ezt megfogalmazták mások már előttünk. Nem kapjuk meg azt a büntetést, amit érdemelnénk, azt Jézus kapta a kereszten. Ez az Isten irgalma. Nem azt a büntetést kapjuk, amit érdemelnénk. A kegyelme pedig az, hogy viszont megkapjuk azt, amit nem érdemlünk. Azt az üdvösséget, örök életet, belső békességet, és a Krisztussal való közösséget a Szent Szellem által, és aztán a dicsőségről is beszél az ige, megkapjuk az ő dicsőségét is. Ez mind Isten kegyelme, mert ebből semmit nem érdemlünk meg, ahogy itt az ige mondja is, és aztán majd az Efézusi levél, hogy folytatódik, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. De nagy irgalma is ez, hogy nem azt kaptuk, amit érdemelnénk. És nem azt kapjuk, mert az irgalom az egy folyamatos fogalom az életünkben, a hívő ember életében is. Hiszen Isten irgalmára szükségünk van hívő emberként is, hiszen folyamatosan bűnben élünk attól függetlenül, hogy nem akarunk vétkezni, mégis vétkezünk. És újra és újra mehetünk oda a kereszt alá, hogy megvalljuk azokat, amiket Isten a lelkiismeretünkben megszólítva mondja nekünk, hogy ez nem volt helyes, nem volt szerintem való. Oda vihetjük a vér alá, hogy megtisztítsa a mi szívünket, a mi életünket Isten. Ez az Isten irgalma. A kegyelmét egyszer adta nekünk az Úr Jézus Krisztusban. A kegyelem elfogadása, ez egy egyszeri döntés az ember életében, hogy befogadja őt, meglátja, hogy Isten igazsága az, hogy a vétkeinkben halottak vagyunk, és hogy jogos Isten büntetése, de kegyelme által ott lett az életünkben az a nagy szeretet, hogy új életet ad nekünk, azt, amit egyébként csak az Úr Jézus Krisztusban lehet megkapni. Ugyanezt mondja a Timóteusnak és Titushoz, meg más levegőben és a bevezetésben Pál apostol, kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Ez, amit kaptunk, ez az, amire mondhatjuk, de az Isten ezt tette értünk. Ugye mit tett Isten velünk? Megelevenített, hogy feltámasztott Krisztussal együtt. Minden emberre vonatkozik ez? Mindenkire? Mindenkit megelevenített? A Biblia világosan mondja, hogy nem. Mindenkinek lehetősége van odafordulni hittel Istenhez, de nem automatikus ez Isten részéről, hogy minden ember megelevenedik a Krisztusban, hanem aki hittel befogadja. Nekünk ez a feladatunk, hogy fogadjuk el Isten szavát, Isten véleményét, és fogadjuk be őt. Ez már az Ószövetségben megfogalmazódik, hogy hogyan is működik ez. Hogy adta Isten a lehetőséget arra, hogy megmeneküljünk az ítélettől. Ézsaiás 57:15, mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Aki alázatosan felkiált Istenhez, mint a vámszedő is, akiről olvasunk a Lukács 18:13-ban, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ez a feltétele annak, hogy Isten megtehesse a mi életünkben a változást, hogy adhasson egy új szívet, hogy befogadjuk őt. Automatikusan a mi közreműködésünk, a mi hitbeli közreműködésünk nélkül nem teszi meg ezt Isten. Hiszen minden embernek az életét úgy teremtette, úgy adta nekünk, hogy eldönthetjük, hogy kínálja az életet és a halált, és azt mondja, hogy válaszd az életet, de nekünk választani kell. Minden ember választ, amikor meghallja ezt az üzenetet. És azt mondja az ige, azt mondja Ézsaiás könyvében már Isten igéje, és aztán az Új Szövetségben is, hogy az alázató szívű, akinek az életében ott van a bűnbánat, és oda viszi az életét az Úr Jézus Krisztus keresztje alá, az Ószövetségben Istenhez menekül, mint Dávid az ő bűneivel, és megvallja azokat, azokat tudja Isten újjáteremteni. Ugye ugyanez van a Zsoltárok könyvében, a 40. Zsoltárban. Ez a Zsoltár, én nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, mert ez annyira világosan elmondja ugyanezt a helyzetet. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat. Megerősítve lépteimet, és új éneket adott a szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Ez a Zsoltár pontosan elmondja azt a folyamatot, ami lejátszódik az ember szívében, amikor megérti, hogy lenn van a sáros fertőben. Teljesen ott vagyunk benne a sárban, a mocsárban, a bűneinkben. És azt mondja, hogy meghallgatta kiáltásomat. Ugye az, hogy meghallja, az kiáltani kell. Meg kell szólítani Istent az embernek. És ez a helyzet, az első versben, amit olvasunk itt, vagy első részében, a második versben, hogy várván vártam az Urat. Itt azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ez a kifejezés, hogy várván vártam, ez olyan állapot, mint amikor megáll egy harcos, és fölhúzza a nyilát, és vár a parancsóra, hogy lőhessen. Ez ilyen belső olyan várakozás, ami Isten előtt egy elkészített olyan alkalom, vagy egy olyan várakozás, amikor feszülten vár az ember valamit. Amikor feszülten vár valamire az ember, szeretné, mert annyira bajban van, annyira benne van ennek a sáros fertőnek a következményeként abban, hogy teljesen tönkre megy az élete, hogy Dávid is mondja ezt az 51. Zsoltárban is. Az Úrhoz kiáltott Dávid és várt. És aki hozzá kiált alázatosan, azt meghallgatja Isten. Olyan fontos ez, hogy te már kiáltottál az Úrhoz alázattal? Mi már kiáltottunk mindegyikünk? És milyen nagy dolog, hogy megtehettük ezt. Mi megtehetjük ezt naponta is, amikor erre szükségünk van. Megeleveníthetett téged. Milyen nagy kegyelem, hogy Isten minden ember felé jön az ő szeretetével, de az Isten minden ember felé ezt szeretné, hogy megeleveníthessen. Ő neki ez a terve, ez a szeretete, hogy meg akar eleveníteni. És ezért is énekeltük ezt az éneket, amit énekeltünk, hogy adj hálát az Úrnak, és el ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Hogy mennyi jót már tett már veled. És az egész szövege ennek az éneknek erről szólt, hogy Jézus Krisztusban teljes bocsánatot ad Isten. Ezért mondja az ige is, hogy amit ő tett, azért adjunk hálát. Adjunk hálát ezért nagy szeretetért, kegyelemért, és éljünk ebből a kegyelemből, hogy ne céltévesztett életet éljünk, hanem azokban a célokban és azon az úton járjunk, amit Isten szeretete és kegyelme ad nekünk. Amen.